Verstappen. A héten a kormány már döntött a gazdák kártalanításáról.
Magyarország kormánya vállalja, hogy a GMO szennyezett vetőmag felhasználásából származó kárt ő maga téríti meg.
Eközben a GMO botrányban érintett cégek egyike fontolgatja, a másik viszont már meg is ígérte, hogy kártalanítja a vétlen gazdákat. Méghozzá maradéktalanul, vagyis az elmaradt bevételt is megtérítik.
A fajonyír cég mindenkit kártalanít, így van, a ezzel kapcsolatos megállapodások aláírása kerültek, és a napokban eljut a termelőkhez.
Eszerint ősszel, a betakarítás végén mindenki pénzéhez juthat.
Pályázatokkal segítik a magyar tanyasi termékek, a zöldségek, gyümölcsök piacra jutását az új nemzeti tanyafejlesztési programban. A cél, hogy az egészséges magyar termékek a nagyvárosi boltokban is kaphatóak legyenek, kikerülve a kereskedelmi láncokat. Magyarországon 200 ezer ember él tanyán, többségük szegénységben, elszigetelten. A most induló nemzeti tanyafejlesztési programban összesen 800 millió forintra pályázhatnak szeptembertől, hogy könnyebben eladhassák a termékeiket.
Fogtak össze annak érdekében, hogy hálózatot szervezzenek. Egyrészt itt a tanyán is boltokat fognak nyitni, a helyi terméknek nyitják meg a lehetőséget, és a hálózat szervezés folytán kikapcsolják a közvetítő értékesítési láncokat.
Felépült az a 2 méter magas betonkerítés Nagybányán, amely egy forgalmas úttól választja el a többségében roma családok által lakott tömbházat. A falat a nagybányai polgármesteri hivatal építette. Korábban néhány civil szervezet már tiltakozott a kerítés felépítése ellen. Szerintük ugyanis a betonfallal szegregálják az ott élő romákat. Az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács pedig eljárást indított a nagybányai polgármester ellen.
Alig építették fel, már is lyukat kellett ütni rá. A betonfal miatt az esővíz nem tudott lefolyni, és elárasztotta a két tömbház közötti területet, sártengerré változtatva azt. Ezekben a házakban 200 roma család lakik, nagyon sok a gyerek. A szülők egy része azt mondja, jó ötlet a kerítés, mert így a gyerekek nem tudnak kiszaladgálni a forgalmas Horea utcára. Korábban sok volt itt a baleset.
Kat, masina?
De.
Ezt a 8 éves kisfiút is egy autó ütötte el, még június végén. Akkor kezdték el kiásni a kerítés alapját. A polgármester is éppen a sok balesettel indokolta az építkezést. Azt is mondta, hogy a gyerekek sokszor kővel dobálják az erre járó autókat. Ennek is véget akart szabni a betonfallal. A rendőrségen több mint 20 autó megrongálását jelentették. Köveket, fémdarabokat dobáltak a kocsikra, mondta. A tervet több itt lakó roma is helyeselte. Szó sincs diszkriminációról, mi akarjuk ezt a kerítést. Minden itteni lakóval megbeszéltük már ezt a dolgot. Itt ezt a kerítést elsősorban a gyerekek miatt csinálják, hogy ne szaladjanak ki az utcára és ne ott halljanak meg, mondta ez a férfi. A nagybányai fal miatt többször tiltakoztak jogvédő szervezetek, az önkormányzati egyeztetéseken is felszólaltak. De nem csak ők. Az Országos Diszkrimináció Ellenes Bizottság is vizsgálatot indított. Azt mondták, a kerítés nem megoldás, ezzel a város vezetése csak el akarja fedni a valóságot. A 2 méter magas, 100 méter hosszú betonkerítést 3 hét alatt felhúzták. De egy nap alatt kiderült, így is vannak balesetek. A gyerekek ugyanis fölmásznak a fal tetejére. Jöttem és lezavartam őket a kerítés tetejéről, nehogy leessenek onnan. A kerítés tetejéről dobálták az autókat, így ráadásul senki nem látja őket, mondja ez a férfi. A polgármester most azt mondja, bekamerázzák a területet és egy rendőrőrsöt is létrehoznak, de játszóteret is ígér az udvarra a gyerekeknek.
Az ígéretek ellenére sem újították fel a Beregszász és Ungvári utakat Kárpátalján. A Csap és Beregszász közötti 70 kilométeres távot például másfél óra alatt lehet megtenni, annyira rossz az út. A közútkezelő szerint nincs elég pénz a javításra.
Azt filmezzék le, hogy milyen utak vannak errefelé.
Ez az út Csapról vezet Beregszász irányába. Még a tapasztalt sofőrnek is nehéz megbirkózni a kátyukkal. Pontosabban itt már annyi a gödör, hogy alig lehet szabad útfelületet találni. Nem győzök szervízbe járni, szétesik a kocsim, mondja ez a sofőr.
Nem csak a Beregszász és Munkácsi járásban, de még az Ungvári járásban is ilyen utak várják a turistákat. Stábunk is csak szovjet gépjárművel tudott közlekedni.
Az autók sorra mennek tönkre.
Ami az otthon ki tud menni a futóműből, az tönkre megy minden. Elsősorban gömbtámasz, gömbcsuklók, szirendblokkok, Az óvatlan vezető összetöri akár az alufelnéjét is, ha meg a célfelnél van dúrdefekt.
Az utak javításához a megyének évi 180 millió hrivnyára, azaz mintegy 4 milliárd forintra lenne szüksége. A közútkezelő azonban ennek az összegnek mindössze 20%-ából gazdálkodhat. Az állami költségvetésből 31 millió hrivnyát különítettek el útjavításra idén. Ebből az összegből csak a kátyúzásra jut pénz, útburkolat cserére nem. Abban reménykedünk, hogy a jövőre megrendezendő ukrán foci EB felkészülésére kiutalt pénzből össze tudjuk kapcsolni a határmenti utakat a kijevi gyorsforgalmival, mert ezeket nem lehet már felújítani, olyan rossz az állapotuk, mondja a közútkezelő igazgatója. Kárpátalja több mint 3000 kilométeres úthálózatának a rendbetételére évi 8 milliárd forintra lenne szükség.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Hangulatos terek, a sivár arculat helyett hosszas húzavona után elkezdődhet Csíkszered a központjának felújítása. Bejött az ötlet az élelmes párizsi vendéglősnek, hotdogot nevezett el Dominik Strauss-Kahnról. Helyreállították Petőfi Sándor szobrát Ungvár főterén. A magyar költő bronzból öntött emlékművéről még áprilisban törték le a kardot. A rendőrség azóta sem találja a tetteseket, így azt sem lehet tudni, hogy csupán színes fémtolvajok garázdálkodtak a kárpátaljai megyeszékhelyen, vagy magyar ellenes akcióról van szó. A szobor kardjának helyreállítását Magyarország ungvári főkonzulátusa az ungvári önkormányzattal együtt vállalta. A magyar külképviselet kezdeményezésére várhatóan térfigyelő kamerákat helyeznek el a szobor környékén. A rendőrség most is folyamatosan figyeli a teret. Elkezdődhet Csíkszered a központjának rehabilitációja. Az uniós támogatásból finanszírozott felújítás azért késett, mert egy cég megóvta a munkálatok elvégzésére meghirdetett versenytárgyalás kiírási feltételeit. Keresetüket azonban most elutasította a bíróság, így a napokban elkezdődhet a munka a város főterén.
Tavaly Csíkszeredában írta alá a fejlesztési miniszter a városközpont rehabilitációját is finanszírozó 10 millió eurónyi uniós támogatásról szóló szerződést.
A gyalogos forgalmat, illetve a növénykiültetést egy más rendszerbe képzeljük el.
Csíkszereda központja még mindig a kommunista éra sivár, jellettelen arculatát viseli. Ilyen most, és a tervek szerint ilyen lesz az új főtér. Nem csak térburkolatot cserélnek. A sugárutat ketté vágó tapsplacnak csúfolt teret hangulatos sétatérré szeretnék alakítani.
Próbáltuk valamilyen módon vonzóvá tenni a városnak ezt a belső, tulajdonképpen elhagyatott részét, élettelenné vált részét.
A felületi burkolatok kontűrszerű vonalvezetése összeköti és különböző mezőkre osztja a városközpont régi és új főterét, valamint a város évszázados arculatát őrző Petőfi utcát.
Székely vágta lesz a hétvégén Erdélyben. A budapesti nemzeti vágta határon túli előfutamának helyszínét tegnap szó szerint lerombolta a szélvihar, de a szervezők ma már optimistán nyilatkoztak. A Sepsiszentgyörgytől 20 kilométerre lévő óriás pince tetőn 28 székely település lovasai mérik össze erejüket, tudásukat, bizonyítandó, hogy a székely lovas nemzet. A vágta első három helyezettje székelyföldet képviseli majd a szeptemberi budapesti nemzeti vágtán. A Duna Televízió szombaton élőben jelentkezik a székelyvágta helyszínéről. Megállapodást kötöttek a romániai népszámlálás érdekében a történelmi magyar egyházak és a Bihar megyei RMDSZ képviselői. Közösen biztatják arra az erdélyi magyarokat, hogy az októberi népszámláláson vallják meg felekezeti és nemzetiségi hovatartozásukat.
Kiemelkedő fontosságonak nevezte az idei népszámlálást Szabó Ödön, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, hiszen a többi között az anyanyelv használat a tét.
Nem mindegy, hogy összeírunk-e minden gyereket, vagy magyar kultúrkörhöz tartozó gyereket. Hisz ennek alapján fogják tudni majd megállapítani azt, hogy hány első osztály induljon egy településen, hány ötödik osztály induljon egy településen, ha nem tudjuk bizonyítani egyfajta statisztikával, hogy ezek a gyerekek léteztek, akkor egyáltalán nincs lehetőségünk az igény megfogalmazására sem.
Azokon a településeken, ahol a magyarság számaránya 20% feletti, a népszámláló biztosoknál kötelezően lesz magyar nyelvű kérdőív. Az egyházi vezetők és az RMDSZ arra biztatják az embereket, hogy a helyes válasz és a jól érthetőség miatt éljenek ezzel a lehetőséggel, és kérjék el a magyar nyelvű íveket.
A meglévő statisztikák azok eléggé pontatlanok, attól függ, hogyha a plébános jelent, akkor kevesebb van, ha a régi felméréseket, a népszámlálási éveket nézzük, ott több hívünk van, közben nagyon nagy az elvándorlás is természetesen, és fogyunk minden esztendőben 4-500 emberrel kevesebben vagyunk az egyházmegyében.
Az egyházak szempontjából meghatározó lesz a népszámlálás végeredménye, hiszen az állami támogatás összege szorosan összefügg a hívek számával.
Fontos az, hogy a vegyes házasságukban élők az a fél, aki magyar és református, vagy adott esetben más felekezet is, vállalja azt, aminek született, aminek keresztelték.
Egy előzetes felmérés alapján kiderült, sokan a népszámlálás tényéről sem tudnak, ezért az RMDS az egyházak mellett a civil szervezetekkel is köt hasonló megállapodást, hogy minél szélesebb körben tájékoztassák az embereket.
Razziát indítanak Erdélyben az illegális gyümölcsszedés ellen. A gyergyói erdőkben ugyanis a helyieket évek óta megelőzik a szomszédos megyékből érkezők, és ők szedik le a gyergyói embereket és a közbirtokosságot megillető erdei gyümölcsöket. Az önkormányzat a helyi rendőrséggel és csendőrséggel közösen szervez akciókat, hogy elküldjék az illegálisan gyűjtögetőket. Legutóbb 450 kiló áfonyát koboztak el. A gyergyói közbirtokosságot becslésük szerint havonta 30 ezer eurós kár éri emiatt. A lefoglalt áfonyát a törvénynek megfelelően az erdészet veszi át, a gyümölcs értékét az államkasszába utalják. Legkorábban jövőre kezdődhet a norvégiai 68 halálos áldozatot követelő kettős merénylet gyanúsítottjának pere. A norvég ügyészség szerint ugyanis a vádirat nem lesz kész az év vége előtt. Bár Anders Breivik elismerte a merényletek elkövetését, vádemelés csak a vizsgálat után lehet. Hotdogot nevezett el Dominique Strauss-Kahn, illetve a monogramja után egy élelmes párizsi vendéglős. Az ötlet azután jutott eszébe, hogy kiderült, nem mi erőszakkal vádolják a Nemzetközi Valuta Alap volt francia vezérigazgatóját, aki nem sokkal a botrány kirobbanása után lemondott posztjáról. A DSK hotdog minden esetre nagyon népszerű lett.
Hotdog rendel, nem is akármilyen. Nem a sült káposztától különleges. Azt máshol is tesznek a hotdogba. Ez a hotdog szinte minden szempontból pontosan ugyanolyan, mint a világ többi hotdogja. Csak hogy ennek mégis a csodájára jár a világ sajtó, és a vendégeket is becsalogatja ebbe a párizsi étterembe. A neve az a nem mindennapi. Ezt a dupla virslis hotdogot ugyanis a híres, hírhet nőfalónak tartott Dominique Strauss-Kahn után nevezték el. Az interneten olvastam a hírt, amikor DSK-t elfogták, és rájöttem, hogy ebből jó poént lehetne csinálni. Egy hotdog két virslivel, amit DSK-nak, double saucisse kasernek, dupla virslis kósernek hívnak. Reméltem, hogy bejön, de ekkora sikerre magam sem számítottam, meséli az ötletgazda. Tulajdonos szerint az emberek többsége érti és szereti is a viccet, de belátja, hogy mindig lesz, aki fanyalog. Ízlések és pofonok, mondja. Egy biztos, a DSK hotdog messze a legkapósabb termék az étlapon.
DSK-nak, vagyis Dominique Strauss-Kahnnak, a hotdog névadójának jelenleg van nagyobb gondja is annál, mint hogy holmi szendvicsekkel vesződjön. Hiszen jelenleg úgy fest a helyzet, hogy az Atlanti óceán mindkét partján szexuális bűncselekményekkel vádolják. Itt Franciaországban jelenlegi második feleségének keresztlánya állítja azt, hogy még 8 évvel ezelőtt megpróbálta megerőszakolni őt. Konsicki Zoltán, MTI Hírcentrum, Párizs.
Karádi Katalin Múzeum nyílt Budapesten. A Múzeum Kávéház megálmodója a Karádi Alapítvány nevében megvásárolta az énekesnő Amerikából hazahozott hagyatékának számos darabját, képeket, ruhákat, használati tárgyakat.
Már a húsomban ma.
A 30-as évek legdominánsabb szexszimbóluma ismét Budapesten.
Mind a kettőnk veszte.
Karádi Katalin hagyatékának darabjai, a művésznő képei, filmjeinek plakátjai díszítik a megnyílt Karádi Múzeum kávéházat. A művésznő örököse 8. éve készült a megnyitóra.
Megértettem azt az emberi mi voltát, amelyre mindannyiunknak szüksége van, az eszményképre, főleg a hölgyeknek, a nőknek.
A művésznő pályafutása a Horthy korszakban teljesedett ki, ezért az azt követő rendszerben ellehetetlenítették. Emigrált és hazájával együtt a művészetét is Magyarországon hagyta. Karádi Katalin nevét a közelmúltban Kapó Zsófa hozta be ismét a köztudatba, a művésznő ihlette estjeivel. A kávéház Karádi világát, ízlését, egyéniségét hivatott átadni a betévedőknek. A művésznő hagyatékának darabjain kívül ruhái is megtekinthetőek, és kedvenc íze is megtalálhatóak az étlapon.
Ma este is lesz közbeszéd 8:45-kor Apáti Tóth Katával. Szervusz, milyen témákkal készültek?
Jó estét kívánok, szia Andi! Washingtoni bírálat a magyar kormánynak Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivő Deutsch Tamásnak az amerikai helyettes külügyi államtitkára tett vulgáris megjegyzéséről is megkérdezzük. A Jobbik szerint a kormány támadást indított a munkavállalók ellen. Vendégünk Berta Szilvia országgyűlési képviselő. Elmarasztalhatja Magyarországot az EU-s otthoni pálinka főzés miatt? Kovács László korábbi uniós biztost az Európai Bíróság magyar adóügyekkel kapcsolatos mai döntéséről is kérdezzük, és hontalannak érezte magát, mégis számos ország tüntette ki munkásságáért. A napokban elhunyt Kristóf Ágot, a Svájcban élő Kossuth-díjas íróra emlékezünk, tartsanak velünk.
Köszönjük szépen, most pedig legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. Bűncselekményé minősíteni a Fidesz az államadósság növelését, az MSZP szerint az ötlet példátlan. Kártalanítja a gazdákat a GMO botrányban érintett egyik cég, vitatja azonban a labor eredményeket. Védőfal vagy zárófal, felépült Nagybányán a 100 méter hosszú betonkerítés a Roma telep mellett. Személyes használati tárgyak, még sosem látott fényképek, Karádi Katalin Múzeum nyílt Budapesten. Alex és Emma regény az életünk, ez a film lesz 9-kor, utána pedig Pintér Béla társulatának Paraszt Opera című előadását láthatják. 8-kor Nemzeti Krónikával jelentkezünk, szép estét addig is, viszontlátásra!